Brazil Magyarok podcast legújabb epizódjában Hegyi Ferencnek, a São Paulo-i magyar ház vezetőjének történetét ismerhetjük meg. Szülei Magyarországról indultak el Brazíliába, ő maga ott nőtt fel, de gyermeke ismét visszatért Magyarországra. Hegyi Ferenc nem csak anyanyelvét őrizte meg, hanem másoknak is segít visszatalálni a magyar gyökereikhez. A következő percekben őt hallhatjátok.
Szüleim 39-ben mentek ki, 42-ben házasodtak. Édesanyám budapesti volt, édesapám nagyváradi, de Trianon után nagyapám visszaköltözött Budapestre, és így születtem én 52-be. Magyar szülők házába, de mint brazil, de gyerek óta a magyar volt a második, hanem az első nyelv házon belül, de rögtön iskola, stb. Az már mind portugál nyelven, de 7 éves koromban már bevittek szüleim a magyar cserkész csapatba. Az összejött, a cserkészet az a Szent Imre kollégiumban történt. Szent Imre kollégium pedig az egy bencés papok által alapított iskola, ami São Paulo városban évtizedeken keresztül az 5 legjobb iskola között volt, és ők a pannonhalmi bencések voltak, szóval pannonhalmát ból mentek ki, és alapították ezt az iskolát. Ott kezdődött nekem effektív a magyar közösségi élet, mint cserkész. Utána nagyon rövid ideig, olyan 16 éves voltam, és a Pántlik, a néptánc csoportban is egy pár hónapig közreműködtem, aztán kiléptem, és körülbelül 20-22 éves voltam, amikor visszajöttem a magyar közösség önkéntes munkájába, akkor, mint a segélyegyletnek, a segélyegylet rendezett évente egy magyar dísz gála bált, amivel összehozott pénzt, hogy az öreg otthont fönntartani, és ennek a bálnak a rendezésébe kezdtem el én, mint 20 éves srác segíteni, közreműködni, és ezen keresztül behívtak a segélyegylet igazgatóságában, ez a 70-es évek vége felé, és azóta segélyegylet tagja vagyok, és a 85 körül különböző okok miatt a segélyegylet eladta a székházát, és keresett egy új kis irodahelyiséget, amikor a magyar közösségnek bizonyos oszlop emberei kerestek minket, hogy ahelyett, hogy most csak egy kis irodahelyiséget vegyünk a mi működésünkhez valót, hogy miért nem lépünk be egy magyar ház akcióba, azaz ők azt kérték, hogy azt kizárólag azt a pénzt, amiért eladtuk a székházunkat, és veszünk, mondtam, egy irodahelyet, ezzel a pénzzel lépjünk be egy új São Paulo-i magyar ház ingatlan vételébe. Persze, az nem lett volna, messziről nem lett volna elég erre, de hogy ők toboroznak majd a magyar közösségen belül, és összeszedik azt a pénzt, ami kell ahhoz, hogy egy magyar házat újra alakítsunk. Miért mondom azt, hogy újra? Mert a 40, 50, 60-as években São Paulo-ban, ez azt jelenti, hogy háború után, de még 56 előtt, már São Paulo-ban léteztek és működtek nagyon sok magyar, mondjuk úgy, hogy klubok, egyesületek. Volt a zsidó klub, keresztény, református, akkor a baloldaliak, persze a nyilasok azok rögtön eltűntek, de voltak a nemesek, voltak az ipari munkások, szóval volt rengeteg, legalább egy tucat ilyen magyar különböző egyesületek. Ezek, mondom, a 40-es évektől egész a 60-as évek végéig többé-hol kevésbé működtek São Paulo-ba, de aztán még az 56-os hullámmal még volt egy túlélet ezeknek az egyesületnek, de aztán lassan-lassan megszűntek, és úgyhogy a 80-as években már csak egy-két egyház volt, katolikus és két református, volt a Szent Imre kollégium, a cserkészet, a néptánc csoport, de nem volt már egy magyar ház. Egy olyan helyiség, ahol effektív minden magyar össze tudott volna jönni és együtt lenni. És akkor mi ezt elfogadtuk, ezt a kérést, és akkor ez a, amit úgy hívtunk akkor, hogy Magyarház Gárda, fél tucat régi magyar vállalta azt, hogy keressen egy olyan ingatlant, aminek helye, ahol volt, hogy az egy olyan hely legyen, ami könnyen megtekinthető, szóval oda tudnak menni az emberek, legyen hely egy táncházra, egy sakk csoportnak, vagy egy bibliakörnek, szóval legyen egy olyan ingatlan, persze nem egy túl nagy, de egy olyan ingatlan, amin működhet egy magyar ház. Ez körülbelül majdnem egy évig tartott, megtalálták a megfelelő ingatlant, és effektív összehoztak körülbelül háromszor annyit, amennyit mi adtunk a mi székházunk eladásával, szóval megvettük ezt az ingatlant, én akkor már a segélyegyletnek pénzügyi igazgatója voltam, és azon kívül, hogy megvettük ezt az ingatlant, még volt egy magyar, aki adományozott egy nagy termet, szóval ennek a háznak volt egy ilyen hátsó kertje, nagyon nagy kertje, és erre a kert helyiségre építettünk egy termet, az volt az egyetlen az adományért, hogy ezt a termet úgy hívjuk, hogy Erdélyi Terem, mert ez az illető Zolcsák István volt az adományozó, aki csak azt kérte, hogy Erdélyi Teremnek hívjuk, mai napig is ki van téve a név, Erdélyi Terem, szóval hozzáépítettük még ezt a kis épületet, ahol egy nagy terem lent, fönt még egy kisebb terem, és két kis lakás, amit már igénybe vettük például, amikor volt a foci kupa, akkor kimentek magyar újságírók, meg ilyen riporterek, és akkor ott tudtak lakni arra pár hétre. Szóval így alakult a Magyar Ház, így voltam én már benne a segélyegyletbe, amikor megalapítottuk a Magyar Házat, és azóta is ott vagyok az igazgatóságban, most már 2 éve vagy 3 éve, mint elnök, és éppen a pandémia előtt terveztük, és el is kezdtük, csak éppen nem tudtuk akkor időben befejezni. Most az év közepére végre be tudtuk fejezni egy komoly nagy felújítást, hát több mint 30 éves a ház, amióta megvettük, de már egy 10-20 éves ingatlan volt, és most csináltunk egy nagy felújítást, átalakítást, és most nagyon szépen várja, hogy a pandémia megengedje, hogy újra használjuk, újra legyen táncház, újra legyen élet a házban. Vannak már brazilok is, de a táncházban érdekes módon majdnem azt mondanám, hogy tekintve a leszármazottakat, mint magyarok, de akkor is azt mondanám, hogy már majdnem fele-fele. Volt olyan alkalom, amikor 200-an fölül voltunk, 210-220 fő, biztosan, hogy a fele olyan brazilok, akiknek semmi magyar leszármazásuk nincs, kivéve az, hogy valaki magyar ismerős, barát, vagy rokon, vagy szomszéd, aki hívta, és ezek aztán mindig visszajönnek, mert nagyon tetszik nekik úgy a magyar koszt, ami mindig van, a tánc, a mulatás, pálinka, de általában a magyar házban magyar leszármazottak, vagy effektív magyarok, akik São Paulóban élnek, azok szoktak látogatni. Sőt, nálunk van most egy magyar vacsora, már évtizedek óta, ma már úgy hívjuk, hogy magyar vacsora, eleinte úgy volt, hogy öreg cserkészek vacsorája, és éppen azért, mert ezek az öreg cserkészek mind vegyes házassággal éltek, és akkor otthon már nem nagyon ment a magyar nyelv, és akkor éppen így alakult ez a vacsora, hogy havonta egyszer összejöttek, hogy magyarul beszéljenek. A magyar tánccsoportoknál ott nem tudjuk, és talán nem is lenne nagyon oka, hogy miért követelni a magyar nyelvet. Persze azok, akik táncolnak, és néha énekelnek, akkor valamit, nem mondom, hogy megtanulnak magyarul, de megtanulják azt a dalt, de a cserkészetnél ott igen, ott mindig is követeltük a magyar nyelvet, próbáltunk mindig, hogy ne bragyarul beszéljenek, összekeverve a brazilt a magyarral. Sajnos mi észrevesszük, hogy ez már volt olyan alkalom, amikor a gyerekek egy picit, nem mondom, hogy megunták, de nem szerették, ők inkább szórakozni akartak a cserkészet munkán belül, mint hogy most magyaróra is magyarul tanulni, de hála Istennek aztán lassan-lassan mégis elfogadták, és kénytelenek voltak megtanulni, és majdnem mindegyik aztán megtanulta a magyar nyelvet. Ezen kívül van a magyar házon belül egy magyar iskola, ami nagyon terjeszkedett, amikor meglett a honosítási törvény, azzal kapcsolatban nagyon sokan keresték, és még mai napig is keresik. Mi ezt körülbelül, nem is körülbelül mondanám, hogy amatőr módon csináltuk, mert hát mindannyian önkéntesek vagyunk. És van, amikor inkább ráérünk, vagy kevésbé ráérünk. Volt nekünk például egy parancsnokunk, aki ezt koordinálta, ezt a magyar iskolát. Aztán közben jött neki valami doktori kurzus, és kénytelen volt, nem tudott annyira törődni, úgyhogy mindig olyan 30-40, talán 50 diákunk volt, mert mondom, kb. Amatőr módon volt a magyar iskolának a propagandája, az organizációja, stb. Persze az órákon belül az eléggé profi módon ment, a tanáraink mind nem kiképzett tanárok, de nagyon-nagyon lelkesen és nagyon jól csinálják. Eleinte a Debreceni Nyári Egyetem könyvével oktattunk, most a Pécsi Egyetemnek a Magyarok nevű könyvével dolgozunk, és az órák azok jól mentek, de a propaganda és minden olyan amatőr mód miatt, mondom, maximum 40 vagy 50 diákunk volt. Most egy másik barátunk, aki éppen a segélyedletnek a pénztárosa, ő vette kézbe az iskolának a vezetését, ő nyugdíjba ment, úgyhogy ráér, szereti, nagyon lelkesen és profi módon csinálja. Ez volt az első fél év, az első szemeszter, ami már az ő organizációjával ment, és azt hiszem a 70-en már túlmentünk, majdnem 80-an, és már majdnem biztos, hogy a jövő fél évre nálunk a január-februárba kezdődni fog, most augusztusba kezdődött ez a fél év, és akkorra már több mint 100 diákunk lesz, és mondom, a nagy oka a növekedésnek az volt, hogy a honosítás, de ma már nagyon sokan keresnek ahhoz, hogy megtartani a már megtanult, és hogy nehogy elfelejtsék a magyar nyelvet. Plusz vannak azok, akik nem is nagyon ragaszkodnak a nyelvtanhoz, hogy a tökéletes magyart megtanulni, de hogy akarnak kommunikálni, akarnak beszélni, úgyhogy conversation csoportokat csinálunk, ahol inkább megy a beszélgetés és a mindennapi kommunikáció. Aztán a gyerekeknek is kezdünk most éppen a cserkészeknek egy ilyen hétvégi iskolát, úgyhogy a magyar iskola is nagyon nő a magyar házon belül. Szintén ez is egy újdonság, hogy most ajánlunk ösztöndíjt, akinek effektív, szóval a mi kurzusunk nem is olyan drága, ez majdnem azért van, hogy a magyar ház fenntartásához segítsen, stb. De aki még azt se tudja fizetni, akkor tudunk ösztöndíjt adni, hogy jöjjenek, tanuljanak, ismerjék meg a magyar nyelvet, magyar kultúrát, és persze ezek általában magyar leszármazottak, és érdekes módon mindig előkerül valaki, aki mondja, hogy ja, egész véletlen megtudtam most, hogy az én nagyapám vagy dédnagyapám magyar volt, és akarom tudni, hogy mi az, hogy magyar lenni, és beilleszkedik a magyar házba, és érdeklődik. Én, mint magyar anya, apa, persze kisgyerek óta a két nyelv, de én aztán elvettem egy brazil lányt, született két lányom, a feleségem, felnőttek voltunk, a feleségem nem is gondolt arra, hogy most tanulok magyarul, úgyhogy egész normális volt az, hogy a gyerekek sem tanuljanak, valahogy nem érdekelte őket a cserkészet, a tánccsoportban az egyik részt vett, aztán ugyanez a fiatalabb lányom 10-12 évvel ezelőtt itt volt egy évig, a Balassi intézetbe. Sajnos nem tanult meg nagyon magyarul, mert ketten-hárman brazil lányok voltak egy szobába, és valahogy nem ment a... Megtanulta a magyar nyelvet, de aztán visszament, és más városba, akkor én már elváltam a feleségemtől, és ők más városba laktak, ahol nem volt magyar közösség, úgyhogy ő nem tartotta a magyar nyelvet, és most van az, hogy két éve elhatározta, hogy ő Budapesten akar lakni, vissza visszajött, itt él, sajnos a pandémia miatt annyira be volt zárva, praktikusan mióta megérkezett, rögtön jött a pandémia, és házon belül maradt, úgyhogy még nem tért rá a magyar nyelvre, de majd még mindig megvan a reményem, hogy igen, de ezt látom, ezt tapasztaltam, hogy ahol az anyja magyar, ha brazil a férj, de ott még van egy esély arra, sőt, ismerek 2-3 esetet, ahol brazil papa, magyar mama, vagy magyar leszármazott már második generáció mama, ott igen, ott könnyebben, azért szoktuk mondani, hogy anyanyelv, ugye, az anyjától az még megy. De az, hogy a apja magyar, vagy mint én, magyar leszármazott, de brazil a feleség, ott nehezebben megy a magyar nyelv. Én próbálom mutatni barátoknak, ismerősöknek, hogy végül is a magyar nyelv nagyon könnyű, mert a magyar nyelv az tiszt, aztán, amit mondasz, azt úgy írod, és ami le van írva, azt úgy kell kimondani, és mindig eszembe jut a példa, hogy a francia nyelvnél, ami nekünk talán könnyebb, mert szintén egy latin nyelv, mármint nekünk, braziloknak, de ha azt akarod mondani, hogy víz, akkor azt mondod, hogy ó, és úgy írod, hogy ő, á, ú, semmi köze, ugye? És a magyarnál nem, ott ha van 2 T vagy 2 S, akkor azt ki kell mondani, és akkor tudod, hogy mit mondasz. De igaz, hogy nagyon nehéz. Nagyon sok ékezet és effektív, nem könnyű nyelv. Én nagyon sajnálom az, hogy se, és ezt bevallom, hogy se portugál nyelvben, se a magyar nyelvben, én sohasem voltam irodalom rajongó, úgyhogy nem sokat tanultam, nem sokat olvastam, de amikor hallok vagy olvasok egy magyar költőtől egy verset, akkor látom, hogy igazán szépek és meghatók. Amíg volt és remélem jövőre újból lesz a Körösi Csoma program. Nálunk nagyon-nagyon sikeres, én úgy mondom nálunk, mert én azt tapasztoltam, de mint Magyar Diaszpora Tanács képviselő mindig hallottam és láttam, hogy világszerte mindenütt nagyon sikeres ez a program, de mondom, nálunk nagyon-nagyon sikeres volt mindig, és mindig éppen irodalmi estéket, meg ilyen tea délutánokat, ahol szavaltak és olvastak. Szóval nagyon-nagyon érdekes módon a magyar nyelvnek nagyon segített a program, mert a fiatalok, akik kim voltak nálunk, azok nagyon érdekes módon organizálták ezeket a irodalmi programokat. Azt üzenném, hogy létezünk, vagyunk, szeretjük Magyarországot, szeretünk magyarnak lenni, és mindenkit örömmel várunk, bárki érdekli Brazília, vagy valami ok miatt arrafelé jár, vegye fel a kapcsolatot, keressen minket interneten, és jöjjön el meglátogatni, és örömmel fogadjuk.
Az elmúlt percekben Hegyi Ferencet, a São Paulo-i Magyar Ház vezetőjét hallhattátok. Ez volt a Brazil Magyarok Podcast. Köszönjük a figyelmeteket, halljuk egymást legközelebb is. A felvétel 2021-ben az első pesti egyetemi rádióban készült.